1954 őszén Nagy Imre első miniszterelnöksége és Rákosival folytatott viadala eredményeként sokat magammal egyetemben előttem is kitárult a börtönkapu. A Kútvölgyi úti kórházba küldtek csonttöréseim és hamis vallomásra összökélő egyéb sérüléseim kivizsgálására. A röntgenosztály várójában, szintén kórházi köntösben Kádár János telepedett mellém. Arca sajtszínűnek tűnt, a Konti utcai szárka fullasztó levegőjének bélyegét viselte magán. Nem várt puhatolódzó kérdésekre, beszélni kezdett. Hálás szavakat ejtett, mint kifejezte magát Rákosi elvtársról, akinek szabadlábra helyezését tulajdonította, elmondotta, a fogságban beadványokat szerkesztett Rákosi elvtársnak, hogy tisztázza magát, de csak Péter Gábor a titkos rendőrség főnökének letartóztatása után jutott egy levele Rákosi kezébe. Rövidesen szabadlábra is került, s a párt első titkára késlekedés nélkül hívatta. Legelőször azt kérdezte, miért nem írt nekem korábban Kádár elvtárs? És mérhetetlenül felháborodott, amikor kiderült, hogy nyilván Péter Gábor sikkasztotta el Kádár gondos fogalmazványait. De Rákosi menten gyakorlati kérdést tett fel. Nos, Kádár elvtárs, most aztán mihez akar kezdeni? A kiszabadult rab szerényen válaszolt. Csak két foglalatosság között választhat, vagy újra kétkezi munkásnak áll, vagy pedig pártmunkát végez. Kádár elbeszélése meghökkentett. Csak a volt belügyminiszter ne tudná egész Magyarországon, hogy valamennyi műper főrendezője Rákosi volt, majd foggal, körömmel harcolt Nagy Imrével a kirakat perek elítéltjeinek szabadonbocsátása ellen? Vagy ennek ismeretében miért kívánkozik a Rákosi vezetésével az egész ország ellen terrorhadjáratot viselő kommunista pártaparátusban? Milyen terveket forgat agyában? Kádár pályafutása ezután valóban a kommunista párton belül ívelt fölfelé, és a forradalom kitörése után átvette az újjá alakuló párt prezidiumának vezetését. 1956. november 1-én ennek nevében állt ki a több pártrendszer mellett, és jelentette ki, népünk dicsőséges felkelése lerázta az ország nyakáról Rákosi uralmát, most már nem nevezte Rákosit elvtársának, kivívta az ország függetlenségét, amely nélkül nincs és nem lehet szocializmus. Ugyanaz nap nyilatkozatot adott a Giornale Italia tudósítójának, leszögezve, hogy az új magyar kommunizmust nem inspirálja sem a Szovjetunió kommunizmusa, sem más kommunista ideológiák. Amikor Nagy Imre Kádár jelenlétében tiltakozott, mert megállapodást megcsúfolva újabb orosz egységek lépték át a magyar határt, Kádár a szovjet nagykövet előtt drámaian kijelentette, hogy akár puszta kézzel is harcolni fog a szovjet tankok ellen. Ezt mondta, de másnap már nem tartózkodott Magyarországon, és a szovjet haderő uszájában visszatérve a bosszú állók, a megtorlók élére állt. Kevés politikus akad még a kommunista országokban is, akinek ennyi hitszegést lehet a fejére olvasni, mint Kádárnak. Hiszen hangfelvétel bizonyítja azt is, hogy Kádár belügyminisztersége idején felkereste a titkos rendőrség fogságában gyötrődő Rajkot, és iparkodott barátját példaképét rávenni, hozzon áldozatot a pártért, a szocializmusért, és vállalja a koholt vádakat. és világszerte köztudott volt, hogy Nagy Imre és csoportja Kádár szabadságot ígérő menlevelével hagyta el a jugoszláv nagykövetséget, ám a lesben álló oroszok fogságba ejtették, majd 2 év múlva, noha Kádár számtalanszor fogadkozott, hogy Nagy Imrének nem esik bántódása, a forradalom miniszterelnöke és társai hóhérkézre jutottak. Alig fél évtized múlva Magyarországon és külföldön egyaránt mégis Kádár tartották a legliberálisabb, legnépszerűbb kommunista vezetőnek. Mi magyarázza meg az árulások és az engedékenység rejtélyesnek tűnő kettőségét? Kádár korán magába szívta a szovjet marxizmus egyszeresítő hittételeit, és ezek a dogmák kielégítették szerény intellektuális igényét. Megtanulta, hogy a kommunista párt híveitől totális odaadást követel, tilalmaz tehát minden valóságos szemét, barátot oltalmazó hűséget, és Kádár elfogadta azt a Lenin erkölcs elméletére épült maximát, hogy minden morális, ami a munkásosztálynak, azaz kevésbé képmutatóan a kommunista pártnak és vezetőinek hasznos. Ezért természetesnek látszik, hogy a megtorlások idején először a sztalinistákkal szövetkezett, hiszen más nem állt mellé. Később viszont, hogy elrántsa az országot az államcsőd szakadékától, az addig politikai okokból félreállított szakembereket hívta segítségül. A kezdetben ellenálló írókat, művészeket, értelmiségeket kedvezményekkel kenyerezte le, és bírta öncenzúrára. A mezőgazdaságban 1959-ben végrehajtott kényszerkollektivizálást a szövetkezetek melléküzemeinek engedélyezése követte, ami részt nyitott a kisiparnak. Ugyanekkor a gyári munkásság az ország névleges vezetői rétege nyomorbérből eltengődni se volt képes, de hova tovább kijátszotta a normarendszert, fusizott, hétvégén vízvezetéket javított, vagy házat épített ismerőseinek, ismeretleneknek, és így fokozatosan a fekete gazdálkodás kis vállalkozójává lett. Így módon Magyarország félénken közeledett a fogyasztási társadalomhoz, a kollektív és magángazdálkodás békés együttéléséhez, a karikatúra nem csekély jellegzetességével. De mivel a fekete tevékenység pótolta a hivatalos gazdálkodás hiányait, befoltozta a tátongó réseit, hasznossági szempontból a kormányzat megtörte. A behemót szomszéddal a kis Magyarország természetesen nem húzhatott újat, bizonyos tabuk megsüvegelése nem okozott szemérmes szívfájdalmat, hiszen másodállásokkal, magánvállalkozásokkal az ország lakossága immár kedvezőbb anyagi körülmények között él, mint más csatlós államok polgárai, szabadabban utazhatott külföldre, szűkebb körben nyíltabban is beszélhetett, és ezért tartott attól, hogy a vezetésben esetleg beálló személyi változás valamiféle majálisnak vett véget. Mert ki jön Kádár után, és mit vesz el? A lakosság zöme ugyanis Kádárnak tulajdonította, nem számtalan tényezőnek, hogy a szerzésnek, a mának élhet, és szinte hálával nyugtázta, hogy a hatalom nem tudta, vagy nem akarta a furfanggal szerzett előnyöket elhalászni. Azzal pedig csak kevesen törődtek, hogy nemzetközi fórumokon Magyarország a kelleténél buzgóban szajkózta a nagy szomszéd álságos frázisait, felszólalt a palesztínaiak érdekében, de hallgatott a Romániában, Csehszlovákiában folytogatott magyar kisebbségről. Az átlagpolgár tudomásul vette, hogy megtűrten bár, de voltak éppen törvénytelenül érvényesíti törekvéseit, és semmiféle intézmény nem biztosítja legelemibb jogait sem. Bizonnyal akadt, aki észre sem vette talán, hogy így terelték el figyelmét a valódi emancipációról, és őrölték fel gerincét. Ám a legutóbbi idők magyarországi eseményei nem arra mutatnak, hogy a nemzet elvesztette szabadság és demokrácia igényét, amelynek hazánkban történelmi hagyományai vannak. Eltekintve azonban a históriai távlatoktól, az eltávozott Kádárt személyes életében általános meggyőződés szerint természetes emberi tisztesség vezérelte. Nem követte nagyúri fényüzést hajhászó moszkovita elődei példáját. Szinte viktoriánus felháborodással utasított vissza minden szabadosságot, de ha környezetéről szennyes üzelmek derültek ki, Kádár ismét hasznossági okokból elleplezte a fenyegető botrányokat. Ha pedig ő maga került válaszútra és döntésre kényszerült, vajon személyes tisztessége ösvényére lépjen-e, vagy engedjen-e a vélt hasznosság következményeinek, feláldozta hangoztatott elveit, barátait, sőt becsületét is. Nem ritkaság ilyesmi más irányzatú politikusok magatartásában sem, de Kádár esetében nem jellemének rejtélye, kettőssége, hanem a monolitikus kommunista ideológia egysége, Lenin erkölcs elmélete békítette ki számára az ellentmondásokat, a szószegéseket, az árulásokat, a kompromisszumokkal. Mellette szólna, ha eközben az útja mentén heverő halottak némileg megkeserítették volna.